Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismételten szól a Nagy Totál. Műsorunk folytatásában Rajkai Zoltánnal, a SZIDOSZ Szinkron Alapszervezet elnökével fogunk beszélgetni, akivel folytatjuk Dalos Szilviával elkezdett eszmecserénket a magyar szinkronról. Szilviával ugye így a korábbi évek történéséről beszélgettünk, Zoltánnal pedig itt a rendszerváltás utáni 90-es, 2000-es és a mai napig tartó szinkron helyzetről beszélgetünk egy kicsit. Ugye Zoltán, te vagy a ha jól tudom, akkor az egyik legfoglalkoztatottabb magyar szinkron színész jelenleg. A hallgatók, hogyha például, hogyha most azt mondom, hogy Bradley Cooper vagy Mark Ruffalo hangjaként nagyon sok filmben hallhattak már téged, üdvözöllek, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a Nagy Totálba. Egy kicsit mesélnél nekünk ilyen portré jellegű ebben a kezdeti lépésekről, és hogy hogyan is kerültél te a magyar szinkron világába?
Igen, nagyon nagy szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat. Én 1993-ban diplomáztam még akkor a Színház és Filmészeti Főiskolán, és akkor az oktatás része volt, mint ahogy aztán később is, bár voltak időszakok, amikor nem, a szinkronoktatás a főiskolai vagy az egyetemi oktatásnak, és engem Aprics László szinkronrendező hívott el egy-egy kis szerepre annó, még a főiskola alatt, és akkor tulajdonképpen, ahogy ilyenkor lenni szokott az ilyen gyakorlati tárgyakkal is, akár a színészmesterséggel, akár a szinkronizálással, az ember ennek a tapasztalatait gyakorlatban tudja megszerezni és fejleszteni. Úgyhogy egyre nagyobb szerepekkel bombázott végül, és aztán eljött az idő, amikor kaptam már tőle egy nagyobb filmszerepet, talán a Rokkó és Pivérei című film volt, ha jól emlékszem, bár ebben nem vagyok teljesen biztos. És természetesen akkor már meghallottak más szinkronrendezők is, meghallották a munkáimat, és akkor elkezdtek hívogatni más filmekbe is, és így indult gyakorlatilag a 90-es évek elején a szinkron karrierem, ha lehet ilyet mondani. És aztán az évek alatt, hála Istennek, egy sok olyan színésznek a hangját kaptam meg, akik később világsztárok lettek. Hát Bradley Cooper akkor kezdtem el szinkronizálni egy jó 20 évvel ezelőtt, amikor még az Alias című sorozatban volt epizód szereplő, és akkor Ambrus Zsuzsa szinkronrendező osztotta rám Bradley Coopert ebben a sorozatban, amiben néhány epizódban feltűnt, és aztán mivel jól összeillett a hangunk, később, amikor Bradley Cooper megjelent egyre nagyobb filmekben, akkor mindig engem hívtak. Mark Ruffalóval is így volt, a Szamarágónak a Vakság című filmében szinkronizáltam először, és aztán utána ugye hát ezek a színészek mind csodálatos karriert futottak be, és én maradtam a hangjuk, amire nagyon hálás vagyok, mert fantasztikus dolog szakmailag is végigkövetni, hogy hogyan lett belőlük nagyon-nagyon jó és kiváló színész. Vagy Sam Rockwell jut hirtelen eszembe, akit először a Halálsalom című Tom Hanks filmben szinkronizáltam, és reggel 8-ra hívott ki Földi Tamás az Aktív Stúdió, emlékszem is, hogy egy pedofil gyilkost, egy szörnyű embert játszik a Halálsoromban, és hát reggel 8-kor én gyomorral szoktam mondani, egy ilyen borzalmas alakot szinkronizálni, az nem volt jó érzés, de olyan jól sikerült, hogy utána Sam Rockwell-el is összerült a hangunk, és most meg már Oscar díjas színész lett ő is, ugye a Három óriás plakát Ebbing határában című filmért, és most meg például a Vernon és Foss című Bob Fossiról szóló mini HBO sorozatban is adom a hangját, és hát egy egészen különleges, kiváló színész lett belőle. Nagyjából így alakultak a dolgok.
És hát szinkron mellett ugye színházban is, mozgóképen is, tehát filmen, tévéfilmben is szerepeltél. Nagyon éles a váltás egyébként a konkrét színészi játék és a szinkron színészi játék között, tehát így nehéz egyébként a kettőt így elválasztani egymástól, vagy valaki, akinek például a te gyakorlatodhoz hasonló mértékű hozzáértése van ott azért, mert ezek könnyebben megy, illetve melyik áll közelebb hozzád?
Hát igen, ugye Magyarországon ezek a dolgok hagyományosan összefonódtak, tehát amikor beszélgettek gondolom Szilviával is arról, hogy a magyar szinkron hagyományosan világszínvonalú volt, szokták mondani, hogy világhírű volt ugye a rendszerváltás előtti időkben, meg még közvetlen utána is, aminek az volt legfőképpen az oka, hogy akkor viszonylag kevés TV csatorna volt, ugye kevés film, és ezeket a filmeket mind is kizárólag magasan kvalifikált, kiváló színészek szinkronizálták. Tehát a színésztársadalom krémre járt a Pannonia filmstúdióba is, és tehát most nyilván nem akarom ismételni, amit beszélgettetek, de Csákányi László, Márkus László, sorolhatnám végnélkül a Kristóf Tibor, azokat a neveket, akik szinkronizáltak, akik mind emellett színházban és filmen is játszottak, és elismert, országosan ismert színészek voltak. Ez a rendszerváltás után a megnövekedett mennyiség és a piacgazdaság előretörésével megszaporodtak a szinkronstúdiók, nagyon sokszorosára nőtt a szinkronizálandó mennyiség, és már nem volt elég csak a magasan kvalifikált színészekkel betölteni ezt a pozíciót. elindult, és akkor egyre jobban úgymond felhígult a szakma, és innen-onnan bekerültek emberek a szinkron szakmába, színészként is, meg egyéb...
háttérmunkásként.
Igen, hát, hogy mondják, igen, szakemberként is, és ez bizony rontott a minőségen. Nyilván ennek a szerencsésebb verziója az volt, amikor valaki gyerekszínészként kezdett el szinkronizálni, és akkor ugye felnőttként, vagy végig bennmaradt a szakmában, és akkor felnőttként azért ezek a gyerekszínészként szinkronizáló színészek nagy része azért kiváló szakember lett, de ők is kifejezetten csak szinkronszínészekké váltak, akik ebből élnek, és csak ezt csinálják. Aztán vannak sokan a pályán, például én is, aki emellett 30 éve a Katonai Színház tagja vagyok, tulajdonképpen színházban dolgozom, nagyon sok, közel 100 előadásban vettem már részt, forgatok emellett filmekben, ugye legutóbb az Aranyélet, vagy az Alvilág, vagy korábban az Angyalbőrben című sorozatban voltam először még 18 évesen, most meg például a Mintapákban is dolgoztam, tehát rendes színészként végzem a munkámat, és emellett szinkronizálok. És akkor, amikor a szinkronizálásban csak színészek vettek részt, akkor tulajdonképpen ez egy kiegészítő pénzkereset is volt, és ez a funkciója a szinkronnak tulajdonképpen máig megmaradt, mert hát ugye a színész társadalomban meglehetősen elszórtak a bérezések, és nagyon nagy különbségek vannak, és bizony mindenkinek jön egy kis mellékes, aki szinkronizálni jár.
Hát igen, héttel ezelőtt beszéltem Békés Gergelyjel, az EI ügyvédjével, aki ugye elmondta, hogy jelenleg nincsen egy a magát a szinkron szabályozó jogi háttér, gyakorlatilag itt akár 40 éve beragadt, befagyott érezésekkel dolgoznak a szinkronszínészek, tehát ez azt is jelenti ugye, hogy csak és kizárólag a szinkronból megélni igen nehéz, vagy nagyon sok szerepet kell vállalni, viszont hát azt mindenki tudja, hogy a mennyiség egy bizonyos szint fölött a minőség rovására mehet, és ugye azt is láthatjuk, vagy hallhattuk például Gósz Tamástól, de Szilvia is mondta, hogy régen korábban gyakorlatilag akár 3 hét is rendelkezésére állt egy színésznek, hogy elkészítse a karakterének a szinkronját, ma pedig előfordulhat az, hogy a szinkronszínész kijön az egyik stúdióból, és már rohan át a másikba, ahol egy teljesen másik film, teljesen másik sorozatnak a karakterének a hangját kell adnia. Hát nyilván ekkora hajtásban sokkal nehezebb dolgozni, és nem lehet mindenre felkészülni.
Igen, ez pontosan így van. Ez egyik fő oka, vagy hogy is mondjam, a hiányossága az, hogy amikor megtörtént a rendszerváltás mondjuk csütörtökön, akkor péntekre ugyanaz az állapot maradt fent egy egészen más rendszerben, mint ami csütörtökön volt, és bizony a bérek is ott maradt. Gyakorlatilag a rendszerváltás óta reál és nominális értékben sem nagyon nőttek a szinkrondíjak, ugye, és hát azért, ha csak az inflációt veszük, akkor is minimum 41%-os értékcsökkenést szenvedett el ez az egész szakma, ami ugye azt jelenti, hogy sok színész már ma magasan kvalifikált, egyéb helyeken foglalkoztatott színész nem akar, vagy nem megy ki szinkronizálni, mert egyrészt nagyon alacsony a bérezés, másrészt nem akarja magát pluszba leterhelni valami olyasmivel, aminek nincs elismerve az értéke se anyagiakban, se erkölcsiekben. És tulajdonképpen a alapszervezetet azért hoztuk létre, hogy ezen az egész helyzeten megpróbáljunk változtatni. Persze egy kicsit szaladunk a vonat után, hiszen ezeket a lépéseket 25-30 évvel ezelőtt kellett volna megtenni, de nem volt a szakmában annyi kurázsi összefogás és ambíció, hogy ezt meglépjük, meg nem ismertük fel ezt a helyzetet, hiszen a rendszerváltozás egy új gazdasági helyzet állt elő, amiben senkinek nem volt tapasztalata. Úgyhogy most próbáljuk ezt valahogy így 20-30 év után rendbehozni, és erre dolgozunk is stratégiákat a szakszervezetben is, és próbáljuk az embereket egységbe tömöríteni.
Tehát akkor lehet arra lenne szükség, hogy Gósz Tamás azt mondta itt nekem néhány héttel ezelőtt, hogy a jelenleg Magyarországon olyan, hogy szinkron szakma nem létezik, színészek vannak, akik szinkronizálással is foglalkoznak, például keresett kiegészítésként. Hogyan lehetne egyébként kicsit rendezni ezt a helyzetet? Több szinkron színészre lenne esetleg szükség, hogy ne legyen akkora leterheltség, de mondjuk ebben benne van az, hogy például Bradley Coopernél nagyon furcsa lenne, hogyha nem a te hangodat hallanánk, amikor mondjuk megnézzük a moziban. Tehát annyira vannak berögzültségek, a megszokások, hogy melyik színész kinek a hangján szólal meg, hogy talán nem feltétlenül az lehet a megoldás, hogy felduzzasszuk a szakmát kiváló szakemberekkel természetesen, de a bérezésnél kellene megfogni, tehát szerinted, hogy látod, milyen lépésekre lenne szükség, hogy szépen lassan, vagy talán gyorsan egy rendezettebb környezetben lehessen ezt a munkát végezni.
Igen, itten több dolgot szét kell választani. Az egyik az, amit először említettél, hogy ez nem szinkron, nem hivatalosan, nem szakma. Ez pontos. Hát arról szól, hogy gyakorlatilag a szinkron szakmában dolgozó különböző szakemberek, alkotóknak a szakmai munkája az nem minősül hivatalos szakmának. Tehát nincs OK-s képzés, utánképzések. Igen, mindenki valahonnan kerül, sodródik, betanított munkásként kitanulja, és így tovább, és így tovább. Tehát nincsenek ezeknek a szakmáknak hivatalos keretük, bemeneti és kimeneti kompetenciái, ami alapján meghatározható, hogy ki az, aki ezt végezheti. Ugyanakkor pedig rengeteg kompetenciára van szükség, például nem minden színházban is filmen játszó színész tud szinkronizálni, mert nincsenek meg azok a képességei. Ettől lehetnek kiváló színészek vásznon vagy színpadon, de nem tudnak szinkronizálni. Tehát ezekhez a például szinkronizáláshoz kifejezetten plusz kompetenciákra van szükség színészként a tehetségen túl, hogy az ember ezt tudja csinálni. De ezek sincsenek meghatározva. Nincs megmondva, hogy milyen képességek alapján lehet ezt csinálni. Például ez elképzelhetetlen egy csomó szakmában, hogy asztalosként, vagy orvosként, vagy mérnökként, vagy építészként ne tudná az ember, hogy mire van szüksége az, hogy ezt a szakmát tűzheti. Na most ezeknek a szakmáknak meg kellene határoznia ezeket a kompetenciáit, és akkor már rögtön szűrődne az, hogy ki az, aki erre alkalmas, és ki az, aki nem. Én azt gondolom, hogy felduzzasztani semmiképpen nem kell a szakmát, hiszen a jelenlegi színész társadalom Magyarországon, és az a szakembergárda, aki jelenleg ezekben a szinkron stúdiókban dolgozik, ez tökéletesen ki tudná szolgálni ezt a mennyiséget, ami jelenleg vakkedni fog, hiszen a streaming szolgáltatók megjelenésével Netflix és egyéb hasonló társaik filmszolgáltatóknál folyamatosan nő a mennyiség, tehát szükség van több munkára, de ezt a magyarországi színészek meg tudnák oldani egy jobb szervezéssel és jobb oktatással. Tehát például a szinkron stúdiók telepíthetnének akár olyan vidéki városokba is kis stúdiókat, ahol színházak vannak és színészek dolgoznak, és sok munkát akár ottani színészek is elvégezhetnének, nem csak Budapesten, levéve a terheltséget például a budapesti kollégákról, de bevonva szakembereket, magasan kvalifikált szakembereket a szakmában. A bérezést kapcsán pedig ugye arról van szó alapvetően, hogy a piac saját magát árasztta be az elmúlt 30 év alatt, és egy rosszul értelmezett piaci versenyben a stúdiók egymás alá ígérgettek a megrendelőiknek, lenyomva az alkalmazottaik és a munkavállalóik bérét gyakorlatilag erre a 41%-os értékcsökkenésre, ami azt lehet mondani, hogy bátran ki tudom jelenteni, hogy jelenleg a szinkronizálásnak a hozzáadott értéke, amit képvisel a piacon, tehát amennyit hozzáteszünk színészként, alkotóként egy szinkronizált filmhez, és amennyire el tudják adni a piacon, a mozikban, televíziókban, reklám, sugárzások, stb., most nem akarok ebben részletesen belemenni, az körülbelül 10-szeres bérnövekedést jelentene ebben dolgozóknak valójában, hogyha az piaci alapon számolnánk. Tehát ilyen mértékű lemaradás van.
Tehát akkor egy problémát jelent, hogy ugye, ha bejön egy film Magyarországra, akkor gyakorlatilag például egy hollywoodi produkcióról, ha beszélünk, akkor a hollywoodi stúdió megversenyezteti a magyarországi stúdiókat, hogy kikészítse el a magyar szinkront ehhez a produkcióhoz, és pont ezért ez a versenyhelyzet így megrekeszti igazából a szakmát?
Igen, tehát nagyon leegyszerűsítve igen. Tehát egyszerűen, ugye ha volt egy bizonyos percár mondjuk egy szinkron elkészítésére a rendszerváltás pillanatában, akkor ahhoz képest az elmúlt 30 évben folyamatosan lefelé mentek az ajánlatok azért, hogy megkapják a munkát. És hát hol lehet spórolni, úgyhogy az alkotók, meg a munkavállalók, meg a dolgozók bérén folyamatosan csökkentünk. Így jöhetett létre az úgynevezett olcsó mozi kifejezés egyszer, csak ami azt jelenti, hogy felegázsért kell elvállalni. És mivel ugye ez egy hivatás a színészek oldaláról mindenképpen, ráadásul nem sok embernek nem feltétlenül a fő keresete volt, ezért sokszor kényszerből, vagy inkább azt mondanám, hogy biztosan kényszerből elvállalják az emberek ezeket a munkákat, és itt szép lassan az árak mennek egyre lejjebb. Csak ugye normális piacgazdaságban pont a szakszervezetek, akik ennek a fajta kizsákmányoló, vagy gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek gátat tudnak szabni. Hogy az emberek szakszervezetet tömörülnek, meghatározzák azokat a minimum normákat, amik alapján lehet dolgozni, és akkor ez egységesen gátat szab ennek a folyamatosan lefelé tendáló bérezésnek. Hát és ezen küzdünk Magyarországon is. Az egyik megoldás az mindenképpen az lenne, hogyha a munkadíjat szét tudnánk választani a jogdíjaktól, mert a jogdíjak jelenleg nem érvényesülnek a szinkronizálásban, mert amit most jelenleg bérezésként megállapítanak a szinkron stúdiók, azt állítják, hogy ebben a 250 és 500 forint között terjedő televíziós tekercsárban, ugye gondolom erről beszéltetek, hogy a szinkronizálás tekercsekben számolódik.
Igen, igen, igen.
Ebben benne van a jogdíj is, ami a szinkronizálásért jár,
Igen, csak ugye ott az a nagy különbség, hogy például még egy zeneszámnak a jogdíja, hogyha ez lemegy a rádióba mondjuk egy dal, akkor azután mindig megy a jogdíj az alkotónak, miközben, hogyha a tévében látunk egy filmet mondjuk 20-szorra, akkor azért a szinkron színészeknek, akinek a hangját halljuk, nem fognak plusz pénzt kapni.
Ez így van, nem kapunk plusz pénzt, és ez nem is érvényesül se a szerződésekben. Pontosabban álságos módon érvényesül, hiszen azt állítják, hogy ebben a 300 forintban benne van a jogdíj is, miközben, hogyha egy normális piaci
modellt néznénk,
modellt nézünk, és azzal számolunk, akkor körülbelül ez az 500 forint, vagy 300 forintos tekercsának 1800 és 2200 forint között kellene lennie, amiben valóban lehet, hogy a munkadíj 300 forint, de a jogdíj az pedig plusz 1000 forint. Tehát, hogy ez ami ugye a piaci siker rétesedését jelenti a színész számára. Na most ez sajnos nem érvényesül, ezt szét kellene választjuk, és ezeket a úgynevezett jogdíjakat szeretnénk a közös jogkezelő szervezetekre, mint például az EI, akivel ugye készítettél te is interjút, az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület által például az előadóművészek számára beszedni ezeket a jogdíjakat az előállítóktól, vagy a szolgáltatóktól. Na most a másik probléma pedig az, hogy nem fizetnek a kábelszolgáltatók például a jogdíjat. Tehát vannak úgynevezett kódolt és kódolatlan csatornák, és csak a kódolatlan csatornák után tudnak jogdíjat beszedni a közös jogkezelő szervek, a kódolt csatornák után nem. És az az igazságtalan egyensúly billenés állt elő, hogy billent el az egyensúly az egész iparágban, hogy például ha egy filmet levetítenek bármelyik csatornán, akkor Ennio Morricone, mondjuk a Volt egyszer egy vadnyugat esetében, mint zeneszerző, kap jogdíjat, miközben Clint Eastwood vagy Charles Bronson az nem kap jogdíjat. Tehát a zeneszerző kap jogdíjat, a film egyéb szereplői pedig nem kapnak jogdíjat. És ez egy teljesen világosan és érthetően kirajzolódó igazságtalan helyzet. Ezen mindenképpen változtatni kell, és most azon küzdünk, hogy ezt módosítani az előadóművészi törvényt, és hogy valamilyen módon bekerüljön a szerző és előadóművészi jog kérdésébe, hogy ez az egyensúly helyreálljon, és az előadóművészek is kapjanak jogdíjat a sugárzott filmek után. Ez jelentősen segíteni a szinkronizáló színészek helyzetét is, hiszen ugyanezek a szabályok vonatkoznak a szinkronizálás kapcsán is a magyar színészekre, amikor még egy külföldi filmet szinkronizálnak.
Említettük itt az előbb ugye az oktatási részét is a dolognak, te is mondtad, hogy korábban ugye te is tanultál még a tanulmányi során szinkronizálást, viszont talán ez a manapság már nem annyira divat, vagy talán nem is nagyon oktatják, és azt is beszéltük, hogy ugye magyar színészek szinkron színészkednek is, de hogyha például van egy olyan nem színész egyébként, akinek lehetséges, hogy van adottsága ahhoz, hogy szinkron színészként mondjuk munkákat vállaljon, akkor ő hogy tud esetleg elindulni, merre kell elkezdeni az első lépéseket, hogy mondjuk például egy érettségi után kikerülő, vagy például egy szakmaváltó fiatal azt mondaná, hogy szeretné magát kipróbálni ebben a világban, akkor hogyan tud esetleg az első lépéseket megtenni, milyen lehetőségei vannak?
Igen, hát ma pont ez az egyik fő probléma, hogy gyakorlatilag most az lehet, hogy kapcsolatrendszeren keresztül akárki, bárhonnan, egy akár pénztárosként a Lidl-ben, vagy bármilyen szakmát űző ember, bárhonnan, bármikor, ha kapcsolatokat épít ki, akkor elkezdhetne szinkronizálni. Tehát bejelentkezik egy stúdiónál, és azt mondja, hogy szeretnék, hívjatok, próbáljatok ki. És ha van kapacitás és kurázsi a stúdióban, vagy nem tudom, lehetőség, akkor hívják, és akkor így lesznek azok a legendák, hogy gyakorlatilag bizonyos szerepeket a portás vagy a recepció szinkronizál. Ezen mindenképpen változtatni kell, mert nem arról van szó, hogy ne lehessen szinkronizálni, arról van szó, hogy valamilyen úton módon muszáj lenne kiszűrni azokat, és oktatni azokat, akik valóban bekerülnek ebbe. Na most erre nincsen jelenleg semmilyen forma, illetve vannak ilyen úgynevezett szinkron képző stúdiók, viszont nekik, mivel nincsen hivatalos oká és besorolása ezeknek a szakmáknak, a szinkron színészeknek sem, ez valójában nem tudnak hivatalos képesítést sem adni a szinkronizálásról. És ezért a stúdiók nem garancia az, hogyha valaki sok százezer forintot befizet egy ilyen úgynevezett szinkron képző tanodába, vagy bármilyen ilyen amatőr iskolába, ahol esetleg profik oktatnak, tehát nem arról van szó, hogy az oktatók ott lennének kvalitásosak, de mikor kikerül onnan, akkor tulajdonképpen a papírja semmit nem ér, tehát nem igazolható egyértelműen az, hogy az, aki onnan kikerül, az alkalmas erre a pályára. És ezért aztán nem is épülnek be a rendszerbe, túlnyomó többsége azoknak, akik elvégzik ezeket a szinkron képzéseket, soha többé nem is szinkronizálnak. Tehát valójában ezen valamilyen módon hivatalossá kell tenni, akár a hangmérnök, a gyártásvezető, a szinkronrendező, a dramaturgfordító és a szinkronszínészek képzésének is a módját, és akkor a szakmai kritériumok által ezekkel a papírokkal lehetne igazából érvényesen dolgozni, persze a megfelelő szakmai gyakorlat elérése után a stúdiókban, és hogyha a stúdiók is csak azokat a szakembereket hívnák, akik ezekkel a papírokkal rendelkeznek, akkor ez biztos, hogy a minőség irányába tolná a szinkronizálást.
Köszönöm szépen, Zoltán. Kedves hallgatóink, sajnos ennyi fért bele a mai Nagy Totálba. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Velem legközelebb majd szombaton a műsor ismétlésében találkozhatnak majd, illetve hogyha jövő héten lesz kedd, akkor minden bizonnyal Nagy Totál is lesz, hallgassanak akkor is minket. További jó rádiózást kívánok, és hallgassák továbbra is a Trend FM-et.
Ez volt a Nagy Totál. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.